Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennynek, földnek teremtője, gondviselője, köszönjük néked, hogy ma is téged imádva állhatunk meg a templomban, a gyülekezet közösségében. Köszönjük néked, hogy szól hozzánk a te ígéd, köszönjük, hogy látjuk az íge megerősítését, a szent sákramentumot. Köszönjük néked, hogy részesülhetünk hitáltal az ígében, a sákramentumban, benned magadban, és közösségünk lehet veled. Kérünk téged arra, hogy legyél most velünk, hatalmas Urunk, és segíts bennünket, hogy illő tisztelettel, hódolattal, alázattal tudjuk hallgatni ígédnek tanítását. Segíts bennünket, és te végezd el a szívünkben, hogy tudjunk odafigyelni a te szavadra és a te beszédedre. És ne engedjük, hogy akár csak egy morzsa is abból a földre hújjon, hanem valóban megragadjuk, amit mondani akarsz. Segíts fölülemelkedni fáradtságunkon, hitetlenségünkön is. Segíts, hogy gyermeki bizalommal fordulhassunk hozzád. Köszönjük te néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban is. Köszönjük sok áldásodat, ajándékodat, amiket kaphattunk, akár testi, akár lelki az. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket, és most itt lehetünk. Áldunk azért, mert van az életünkben egy ilyen időszak, amikor elcsöndesedhetünk, amikor kikapcsolhatjuk a telefonjainkat, meg az elfelejthetjük az e-mailjeinket, és a világ lármáját egy kicsit magunk mögött hagyhatjuk, azért, hogy veled legyünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk, áldott fiad, Jézus Krisztusunk érdemeiért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumának 16. részéből. Máté evangéliumának 16. részében a 24. verstől a 27. versig így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon hallottunk arról, hogy Isten az ő fia képmását akarja rajtunk megjeleníteni. Helyre akarja állítani Isten képűségünket. Azt akarja, hogy olyanok legyünk, mindenki persze a maga módján, mint amilyen Jézus. Úgy kövessük Isten és embertársaink iránti szeretete parancsát, ahogy Jézus tette. Mert ez dicsőíti Istent, és ez szolgálja a mi boldogságunkat is, meg a környezetünk boldogságát is. De van itt valami, amit nem felejthetünk el. Nevezetesen azt, hogy nem válhatunk Jézushoz hasonlatossá önmegtagadás nélkül. Ez az önmegtagadás egy kicsit idegenül cseng a mi fülünkben, mert manapság az a menő, hogy semmit ne tagadjunk meg, magunktól se, meg a gyerekeinktől se, legkevésbé magunkat tagadjuk meg. Mi ez az önmegtagadás? Már némely füleknek esetleg egészen perverz módon hallatszik ez a szó is, önmegtagadás. Mi ez? Miféle ódivatú kifejezés ez? Hát mégis Jézus azt mondja itt az ígében, hogy senki nem jöhet ő utána, aki nem tagadja meg önmagát, és nem veszi fel a keresztjét. De nézzük akkor közelebbről, hogy mi is az önmegtagadásnak tulajdonképpen a jelentése, mi a meghatározása. Nos, egyfelől, testvérek, a Bibliát vizsgálgatva az derül ki, hogy az önmegtagadás az azt jelenti, hogy az ember elhatározza magába egy adott pillanatban, életének egy adott pillanatában, hogy továbbiakban nem ő maga áll az életének a középpontjába, hanem Jézus. Az Úr. Tehát nem a magam ura leszek a továbbiakban, hanem átadom az a lényem és életem fölötti uralmat az Úr Jézus Krisztusnak. Amikor valaki erre a döntésre eljut, akkor egy uralomváltás megy végbe az életében, úgy is mondhatjuk, hogy megváltozik az életének a centruma, mert eddig én álltam az életem középpontjába, a szívem középpontjába, és mostantól Jézusnak adom át ezt a helyet. Mostantól ezt egyszer s mindenkorra lezárom, ezt a régebbi dolgot, és átadom a főhelyet Jézusnak. Nem én vagyok, aki mostantól megszabom a dolgokat, hanem engedem, hogy Jézus szabja meg nekem. Elismerem magam fölött az ő uralmát, az ő tekintélyét. Ezt nem olyan nehéz megtenni annak, aki fölfogta az evangéliumot. Aki fölfogta az evangéliumot, tudnélik, hogy Jézus annyira szerette őt, hogy az életét adta a keresztfán. Azért, hogy az ember bűnbocsánatot kapjon, és a legdrágábbat áldozta föl azért, hogy nekem, én kegyelembe részesüljek Isten részéről, és ne kárhozzak el, hanem örök életem legyen. Aki fölfogja ezt a nagyszerű öröm üzenetet, hogy így mondjam, annak nem olyan nehéz ennek a Jézusnak, aki olyan szeretettel volt iránta, mint senki más, nem olyan nehéz átadni maga fölött a rendelkezést. Aki pedig ezen túl van, annak az életében úgy jelentkezik azután az önmegtagadás, hogy az ember tapasztalja magában, már az az ember, aki Jézusnak átadta maga fölött a rendelkezést, az uralmat, az irányítást, tapasztalja, hogy azért sok minden ágaskodik azért az én lelkembe, meg az én szívembe az Úr ellen. Sok olyan kívánság, szenvedély, indulat, vágy bukkan föl a lelkembe, ami bizonyos vétkes szavakra, tettekre késztetnek, vagy kényszerítenek engem. Valami olyan hatalom, valami olyan sötét erő van bennem, amelyik nem akarja, hogy Jézus uralma érvényesüljön fölöttem, és az önmegtagadás azt jelenti, hogy ezekre a naponta és rendszerességgel felbukkanó erős, istentelen kívánságokra és vétkekre való ösztönzésekre az ember határozott nemet mond. Így váltja tulajdonképpen apró pénzre azt, hogy Jézus uralkodhat fölötte, mert hogy nem csak nemet mond ezekre az istentelen kívánságokra, vágyakra és ösztönzésekre, hanem egyúttal véghez viszi azt, amit Jézus akar tőle. A konkrét élethelyzetben, a konkrét szituációban. Tehát itt kétféle értelemben beszélek az önmegtagadásról, de ez a kettő mélyen összetartozik. Először is, amikor az ember megtagadja azt, hogy továbbra is én álljak az életem centrumában, és átadom ezt az irányító szerepet, hogy így mondjam, magam fölött Jézusnak, és alávetem magam az ő tekintélyének, az ő irányításának, aki annyira szeretett engem, hogy meghalt értem a kereszten. De utána a hétköznapi életben a bennem felbukkanó istentelen vágyakra, kívánságokra, amik bűnre ösztönöznek engem, nemet mondok, mint Jézusra nemet mondott Péter a főpap udvarán, megtagadom ezeket, és Jézusnak pedig igent mondok, mint egy végbe víve azt, amit ő akar én tőlem. Ezt jelenti meggyőződésem szerint a Bibliában az önmegtagadás. És itt mindjárt egy másik dologra is szeretnék rámutatni, mert sok félreértés van ezzel kapcsolatban. Az önmegtagadás az nem én megtagadás. Ezt azért mondom, mert bizonyos Watchman Nee-nek a könyvei elterjedtek egy időben Magyarországon, és ez az ember azt tanította, hogy az embernek a személyisége, az énje, az értelme, érzelme, akarata úgy, ahogy van, önmagában gonosz. Önmagában gonosz. És ezért az embernek mind a személyiségét, az énjét, minden egyes gondolatát, érzését, vágyát, akaratát eleve rossznak kell ítélnie, és azon kell törekednie, hogy még csak véletlenül se valósuljon meg az. Mert akármilyen jónak látszik, vele így romlott énjének a megnyilvánulásai ezek, és így gonosz az egész. Ezért tulajdonképpen Watchman Nee és a követői felszólították az embereket az énjük elleni harcra, a személyiségük elleni harcra, nem csak harcra, hanem annak egyenesen a kiirtására, meg semmisítésére. Ugyanakkor azt tanították, hogy az emberi én helyére kell lépnie Jézusnak. Jézusnak kell az ember új énjének lennie, és ő kell, hogy így mondták, hogy élje az életét bennünk. És még igét is idéztek rá, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az énemet össze kell törni, mint egy edényt, össze kell teljesen zúzni azt, aki vagyok, és engedni kell, hogy Jézus élje bennem az életét. Tehát nekem, mint egy ilyen médiumá kell válnom, aki teljesen átadom magam Jézusnak, hogy ő éljen bennem. Na most, testvéreim, ez a tanítás súlyos félreértése Jézus szavainak, meg az apostoli tanításnak is. Súlyos félreértése, és elmondhatatlan sok lelki szenvedés forrása lett számos hívő ember életébe. És a gyakorlati hívő életet azt mondom, hogy lehetetlené teszi, nem beszélve arról, hogy milyen visszatetszést szült egy csomó emberbe, aki ezt hallotta, és utána azt gondolta, hogy ez a keresztény élet. Amikor egy hívő ember valami rosszat tett, akkor azt mondta, hogy ez én voltam. Ha valami jót tett, akkor meg azt mondta, ez Jézus volt, ez nem én voltam. Megdicsérték valamiért, azt mondta, ez Jézus volt, nem én voltam. Tehát, akkor ki volt? Nem értették az emberek, nem is érthető ez a dolog, hogy akkor mi van? Bibliai szempontból vajon Jézus azt akarta, hogy az általa teremtett énünk, hiszen ő teremtett bennünket, a testünket, a lelkünket, az énünket, ezt az általa teremtett ént írtsuk ki, semmisítsük meg. Nem, test, ez Jézus soha nem kérte senkitől. Ezt a keleti filozófiák tanítják, onnan Watchman Nee ezt vette az elméletét. Ráadásul eltolja a hívőket ez az elmélet a misztikának az irányába, mert azt hiszik, hogy valahol Jézus ott van bennük, egy ilyen közösségük van Jézusra, de ugyannyira, hogy már Jézus bennük él a szószoros értelmében, és ezért belőlük beszél, meg belülről közvetlen kapcsolatuk van Jézussal. Ez meg a hamis misztikának, akár a karizmatikusnak, akár a római katolikus misztikának a sajátosság, ez az elgondolás. A Biblia nem teszi ezeket, nem tanítja ezeket. A lényeg, testvérek, hogy nem én megtagadásról beszélt Jézus, hanem önmegtagadásról, és ezen azt értette, hogy ő neki át kell adni magunkat egészen, hogy ő irányítson bennünket, de ő nem úgy irányít minket, hogy megsemmisíti az énünket, hanem nagyon is a kézbe vesz, és akarja, hogy használjuk az eszünket, az érzelmeinket, az akaratunkat, és az egész testünket bocsássuk az ő rendelkezésére, tudatosan. És aztán a hétköznapi életben, amikor azt tapasztaljuk, hogy a mi életünk, a mi lelkünkbe, a mi szívünkbe fölbukkannak ilyen istentelen gondolatok, vágyak, indulatok, akkor ezekre mondjunk nemet. Nem az énünkre, hanem a bennünk felbukkanó gonoszságokra mondjunk nemet, és azokat tagadjuk meg. Hogyan tagadjuk meg? Éppen, hogy az énünkkel tagadjuk meg. Én tagadjam meg azt. Én határolódjak el tőle. Különös dolog ez, testvérek, kicsit tovább lépve ettől a témától, hogy a Szentírás ezt a bennünk élő gonoszságra való hajlandóságot, szenvedélyt, hatalmat, erőt, ezt úgy nevezi, hogy test. test. Gondoljatok olyan igékre, amikben ilyen van, hogy a test a lélek ellen harcol. A lélek meg a test ellen. Vagy a lélek akaratát cselekedjétek, és a test akaratát végbe ne vigyétek. Vagy akik a Krisztuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Római levélben, a 8. részben, meg a Galata levél 5. részében vannak ezekről vonatkozó, leginkább ott vannak ezek az ide vonatkozó igék. Na most, ez a test, ez meg kell valahogy értenünk azt, hogy a Bibliában különösen az Új Szövetségben ez a szó sok mindent jelent, de ezeken az igehelyeken nem ezt a mi fizikális testünket jelenti, nem a csontunkat, meg a rajta lévő húst. Nem ezt jelenti. Van egy ilyen jelentése is, de itt ezeken a helyeken nem erről van szó, hanem pontosan így nevezi a bennünk élő gonoszság erejét. Ami már Jézuséi vagyunk, de még mindig ott van bennünk. És mindig hat bennünk. A reformációban úgy nevezték ezt, hogy ez a bűnnek a maradványa, a test. A test. És nagyon, nagyon furcsa dolog ez, testvérek, hogy ugye ez ellen való harcra szólít fel tulajdonképpen minket a Szentlélek is, meg Krisztus is. És amikor azt mondom az egyik oldalon, hogy önmegtagadás, akkor azt is mondhatnám szinonimaként a test elleni harcra szólítatunk föl. A bennünk élő gonosz kívánságok, hajlamok, amikor megjelennek a tudati szintünkön, akkor minket mindig valami gonoszság felé akarnak sodorni, amit Isten megtiltott, Jézus nem akar. Felsorolja Pál apostol, hogy ha a test eluralkodik az emberen, annak milyen cselekedetei vannak, és felsorolja, hogy a testnek a cselekedete az micsoda, és mindenféle gonoszságokat sorol föl az életből. Nem szabad ennek engedni, ennek a belső rossz erőnek vagy hatalomnak, ami bűnre akar minket állandóan és vétkezésre akar rákényszeríteni. Ezt kell megtagadni. Vagy úgy mondom önmegtagadás, vagy úgy mondom a test elleni harc, test elleni küzdelem, ugyanazt mondom, csak más szavakkal fejezem ki magamat. Ezek szinonimák. Nem szabad a test akaratát véghez vinni, vagy a test kívánságát véghez vinni, hanem a lélek akaratát, Jézus akaratát kell cselekednem. Na most ezt a testi dolgot, ezt is félreértették egy csomóan, testvérek. Amíg olvasták ezt a test szót, és akkor azt gondolták, hogy az az igazi hívő, aki az összes testi vágyára nemet mond, állandóan. Mostan gondoljátok meg ezt. Ezt úgy nevezik, hogy aszkézis. Ez az aszkézisnek az útja. Éhes vagyok, nem eszek. Szomjas vagyok, nem iszok. Szexuális vágyam van, nem szeretkezek. Aludni szeretnék, nem alszok. Mindent megvonok a testemtől, amire az vágyik, és akkor úgymond szentebb életet tudok élni. Hát sok, újra mondom, szerzetes választotta ezt az utat, meg sok hívő is választotta ezt az utat, teljesen helytelen. A test elleni harc nem ezt jelenti a Bibliában. Azt jelenti, hogy az embernek nem az alvás igényét, vagy az éhség igényét, vagy szomjúságát, vagy szexuális vágyait kell megölnie magába, és azokat teljesen megsemmisíteni, hanem azt, hogy ezeket a vágyait mondjuk bűnös módon elégítse ki. Tehát, hogy mondjuk egyen, de nem mohón egyen. Mert a mohóságra ösztönzi a test, a benne élő romlottság. Az ivással, ha iszik vizet, vagy iszik bort, nem az a baj, hogy iszik bármit, hanem az, ha mértéktelenül iszik, és mondjuk részegeskedésbe. De a test a romlottság a részegeskedés felé sodorja az embert. Nem a szexualitása van a probléma a Bibliában, hanem amikor valaki a házasságon kívül akarja a szexualitását megélni. És pontosan a test, a romlottság arra kényszerít, hogy ott éljed meg. És lehetne ezeket sorolni. Jézus mást kér az embertől, testvérek. Nem ilyen, hogy ne aludjál, ne egyél, ne... hanem a benned élő gonoszság ellen, ami még most is ott van benned, bár az enyém vagy, látjuk a tanítványokat, hogy Jézuséi voltak, őt követték, de milyen gonoszság volt bennük. Harcoljatok ezek ellen, a bennetek élő test ellen, a gromlottság uralkodója ellen, sőt, uralkodó nője, mert a görögben nőnembe van a test. Na most, testvérek, ez a lényeg, hogy Jézus, amikor önmegtagadásra, vagy úgy is mondhatom Pál apostol szavaival, hogy a test elleni küzdelemre hív, akkor a bennünk hívő emberekben élő gonoszság elleni engesztelhetetlen harcra szólít fel bennünket. A Biblia a legradikálisabb nyelven beszél erről. Ha már Jézusnak a szavait nézzük egyi beszédbe, akkor azt mondja az embereknek, az övéinek, adja a tanítást egyi beszédbe, hogy ha te szemed botránkoztat meg, akkor vájd ki. Ha a lábad botránkoztat meg, vagy a kezed, vágd le. Természetesen ezek hiperbólák, ezek túlzó beszédek. A lényeget kell, belőle Jézus nem azt akarta, hogy az emberek, az ő követői csonkítsák meg magukat, hanem így fejezte ki azt, hogy a bennük élő bűnre, a testre, vagy erre a bűnös hajlamra milyen határozottan kell nemet mondani. Milyen eltökélten kell nemet mondani. Amikor például Jézus azt mondja itt a felolvasott alapigényben, hogy aki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel keresztjét, akkor van, aki ezt úgy értelmezi, és nagyon is jól értelmezik az én megítélésem szerint, hogy az önmegtagadást azt most már értjük, hogy a keresztre adás, vegye fel az ő keresztjét, ez ugyanezt jelenti, csak egy másik szóval. A kereszt az ókorban kivégző eszköz volt. Akit keresztre feszítettek, az biztos meghalt, előbb vagy utóbb. Tehát Jézus, amikor azt mondja, hogy vegye fel a keresztjét, akkor nem arra gondol, hogy az élet nehézségeit vegye valaki magára, még csak nem is arra, bár ebben van némi eltérés az értelmezésekből, hogy a hitért való szenvedéseket is vállalja föl valaki, hanem még inkább arról, hogy küldje halálba ezeket a benne lévő bűnös vágyakat, ösztönzéseket, szenvedélyeket, kívánságokat, amik olyan cselekedetekre meg szavakra akarják ragadni az embert, amiket gyűlöl a Krisztus, és nem szeret. Ehelyett cselekedjék azt, amit Jézus akar. Ezek nagyon kemény fogalmak. Még egy fogalom van a Bibliában, az öldöklés. Öldöklés. Ez azt jelenti folyamatosan gyilkolni. A testet öldökölni kell, ezt a bennünk élő romlottságot, ezt állandóan gyilkolászni kell. Állandóan, szüntelenül a görög igeidő szerint, állandóan résen kell lennünk, és amikor fölbukka, rögtön le kell csapni. Ezek határozott fogalmak, ugye keresztre adás, halálba küldés, öldöklés. Így szabad nekünk a bennünk élő bűnös vágyakhoz, kívánságokhoz, ösztönzésekhez viszonyulni. Az az igazság, testvérek, hogy ez a belső ellenállásunk nem öncélú. Egy picit lépjünk itt tovább. Nem öncélú, mert ezt azért csináljuk, hogy végbe vihessük megváltónak az akaratát. Miközben megtagadjuk ezt a belső bűnre való csábítást, aközben meg tudjuk tenni azt, amit Jézus akar tőlünk. Tehát egy tiszta, szent életet tudunk élni. Tudunk olyan szavakat mondani, meg olyan cselekedeteket végezni, amik az ő akarata szerint valók. Tehát az önmegtagadás nem egy ilyen állandó, csak a bűnre koncentrálás, hanem azért mondunk ellent ennek a bennünk élő gonoszságnak, hogy így mondjam, állandóan, hogy Jézus akaratát tudjuk cselekedni, és az életünk igazán Jézushoz méltó élet legyen, egy áldott élet lehessen. Olyan nincsen, testvérek, hogy az ember se egyik, se másik uralma alatt nem áll. Értsétek most jól, vagy egy embernek nincs ilyen független szituációja, vagy a bűn, a bennem élő bűn, a test, vagy romlottság, vagy valami ural engem, és az uralja meg, vagy Jézus. Nincs a kettő között valami szabad zóna, ahol se egyik, se másik. Vagy ez, vagy az. Vagy. Nem ismeri a Biblia ezt a független, semleges zónát. Na most testvérek, az a tény, hogy ez az egész dolog, amiről itt most beszélek, lehet, hogy a ti fületeknek nem cseng idegenül, de lehet, hogy másoknak egészen idegenül cseng. Ez az bizonyítja, hogy az igaz hitnek és kegyességnek a bibliai és reformátori alakjától mennyire eltávolodtunk. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon ritkán lehet ilyenekről hallani, amiről most én beszélek nektek. Nagyon ritkán. Jöjj Jézushoz, üdvözülsz, és kész. Pont. Az, hogy ezután jön az, hogy önmegtagadás, vagy a test elleni harc, a benned élő romlottság elleni folyamatos harc, nem nagyon kerül szóba, se előbb, se később. Ha véletlenül valami lelkész rátéved erre a témára, akkor gyorsan ott is hagyja, mert látja a gyülekezet tagjai szemébe, hogy ez nem nagyon tetszik nekik. Nem nagyon tetszik nekik. Nem kell magyaráznom ezt, hogy mennyire szembe megy ez a divatos önmegvalósítással. Valósítsd meg magad. Hát nem valgadat valósítsd meg, hanem Jézus akaratát valósítsd meg, és ami belőled jövő bűnös ösztönzés, azt meg tagad meg. Hát ez nem önmegvalósítás. Önmegvalósítás az ugye, hogy ül a gyermek a buszon, vagy a villamoson, és az anyja ölébe, és folyamatosan rugdossa a vele szembe ülő öreg néninek a térdét. És akkor az öreg hölgy szól az anyának, hogy hát szóljon már a gyermekre, hogy ne rugdossa a térdemet. És mondja, hát nem szólok rá. Hadd valósítsa meg, amit akar. Hát ezt akarja, akkor csinálja. Erre ott áll egy fiatal ember, rágózik, és belenyomja a rágót az anyának a hajába. Mire az anya fölháborodik, azt mondja neki a fiatal, mit háborodik fel? Engem is ugyanilyen elvek szerint neveltek, mint hogy maga neveli ezt a... Nekem most ez volt az önmegvalósítás, hogy a maga hajába nyomom a rágót. Hát maga is így neveli a gyereket. Valósítsuk meg. Nem, testvérek, ez borzasztó. Nem önmegvalósítani kell magunkat, hanem Jézusra kell figyelnünk, és az ő akaratát kell, és ami annak ellene szegül bennünk, azt kell megtagadni. És véghez kell vinni azt, amit az Úr akar. Ez egy nagyon aktív élet, testvére. Nagyon aktív. A keresztény élet, ez egy nagyon aktív élet. Ebbe a harcba állunk, hogy így mondjam, megtérésünktől fogva az életünk utolsó leheleteig, ha csak nem Jézus előbb visszajön, de normál esetben így szokott lenni, hogy amíg meg nem halunk. Addig ezen a csatamezőn tartózkodik egy hívő ember. A hívő élet az nem valami unalmas, ilyen, valami nem tudom, ilyen lapos kis érdegélés, hanem egy állandó tusakodás azért, hogy Jézus akaratát vigyem véghez, szavaim, tetteim szintjén, és közben magamban lévő gonoszságot, ami újra meg újrottan ki akar törni, különböző álarcokban, meg nem tudom milyen formában jelentkezik, észrevegyem és megtagadjam, és visszaküldjem a halálba. Keresztre adjam. Na most testvérek, egy kicsit tovább kell lépnem, mert itt a nagyon fontos a második pont, az önmegtagadás és a hit kapcsolata. Tudnélik, ahhoz, hogy az ember ebbe az önmegtagadásba, vagy a test öldöklésébe eredményesen tudjon helytállni, ehhez kulcsfontosságú megérteni és elhinni azt, amit Pál apostol a hívőknek ír a római levélnek a 6. részébe. Majd otthon olvassátok el a 6. rész 2. versétől a 10. versig. Itt hívő embereknek ír Pál, és azt tudatosítja bennük, hogy ők hitáltal összefortak Krisztussal. Jézusban vannak, ezt a kifejezést használja Pál. Jézusban vannak, ez azt jelenti, hogy összefortak ő vele. Már öröktől fogva benne voltak, mert a kiválasztás során nekik adta őket Isten, és Jézus vállalta őket, de miután ők hittek Jézusba, hitáltal is egybeforradtak Jézussal. Akár a kiválasztás, akár a hit révén a hívő és Jézus között egy elválaszthatatlan kapcsolat áll fönn, testvérek. És azt mondja Pál, hogy mivel ti egyek vagytok Krisztussal, ezért részesültetek a halálában és a feltámadásában. Vele együtt haltatok meg, és vele együtt támadtatok fel. És miért fontos ez? Azért, mert amikor Jézussal együtt meghaltak, és feltámadtak, akkor Jézus megváltotta őket a bűn, romlottság kényszerítő hatalmából, és elérte, hogy az életük új irányítás alá kerüljön, az övé alá. Nagyon fontos gondolatok, testvérek. Amikor Jézus meghalt a keresztfán, ismételjük át, amikor Jézus meghalt a keresztfán, a benne hívők, vagy neki adottak is, részesültek az ő halálában, meghaltak a bűnnek, hogy a bűn többé rajtuk ne uralkodjék. És amikor Jézus kijött a sírból, vele együtt jöttek ki a hívők is, hogy éljenek az Istennek, és Isten uralkodjon fölöttük. Ez nem egy tapasztalat, amiről itt Pál apostol beszél, hanem egy hit tény. Ezt el kell hinni, hogy Jézussal együtt meghaltam a bűnnek, hogy ne uralkodjék rajtam, és most már Jézussal együtt feltámadtam, hogy éljek az Istennek, és ő uralkodjon rajtam. És amikor valaki, testvérek, valóban Jézusra tekint, akkor, és tapasztalja azt, hogy jönnek benne ezek a gonosz gondolatok, meg vágyak, meg ösztönzések, a testnek az ösztönzései, kívánságai, akkor azt mondhatja magába, köszönöm, Uram Jézus, hogy én veled együtt meghaltam már ennek. Veled együtt meghaltam, nekem ezekhez nincs közöm. Bennem jönnek ezek, de nem kell, nem vagyok ezeknek alávetve, nem vagyok ezek rabszolgák, semmi közük hozzám, és nekem sincs hozzájuk. Én neked élek, és én a te akaratodat hajthatom végre. Amikor jön egy olyan ösztönzés, hogy hazudjál, mert az áll az érdekedbe, a hívő ember azt mondja, hogy köszönöm Jézusom, hogy veled együtt meghaltam ennek az ösztönzésemnek. Belőlem jött ez, de meghaltam neki. És veled együtt föltámadtam az Istennek, és én cselekedhetem az igazságot. Nem kell hazudnom, hanem mondhatok igazat. Szabad vagyok erre. Jézusban, testvérek, felszabadultunk a bűnnek, nem csak a bűnnek, hanem a testnek az uralmától, és ennek a belső bűre való késztető erőnek a hatalmából. Amíg nem vagyunk Jézusai, testvérek, addig a bűn rángat minket, ahogy akar. Ez a belső hatalom, ez a belső erő, a romlottságunk oda visz minket, ahova nem akarjuk. Vagy akarjuk, mindegy. Jön a kényszer, hogy ezt csináld, azt csinálod. Az ember néha próbál valamit e fölött, a hatalom fölött győzedelmeskedni, de általában rövid életűek szoktak ezek lenni. Nincs ereje önmagában, hogy legyőzze. A hívő embernek van ereje, hogy legyőzze. Mert azt mondhatja, hogy Krisztussal együtt meghaltam neked, te bűn, te test, te gonosz hatalom én bennem, amelyik itt élsz bennem a halálomig, a síromig. És köszönöm, hogy most már én Jézussal föltámadtam, és élhetek egy új életet. Itt nagyon fontos, testvérek, hogy elfogadjuk ezt, hogy Jézussal mi hitáltal összeforradtunk már a halálában és a feltámadásában is. És Pál ott egyébként a keresztséget hozza elő, ami ezt kiábrázolja. Gondoljatok vissza, hogy abban az időben hogy keresztelkedtek? Többnyire bemerítkezéssel. Jött egy ember, és a folyóba bemerítkezett, vagy nagyobb tó vizébe bemerítkezett. Amikor Izraelben voltunk, ott láttunk ilyen bemerítkezéseket a Jordánba. Bemerítkezett. Akkor az illető eltűnik a víz alatt. Nem csak úgy félig, meddig merül be, hanem egészen. És utána kiemelkedik. És ez egy szimbolikus dolog. Azt jelenti, hogy meghalt a régi életnek, és kiemelkedett, hogy éljen az Úrnak. Már nem az Úr nélkül él, hanem az Úrral él. Meghalt a bűnnek, hogy éljen az Istennek. Meghalt. És nincs többé hatalma fölötte ennek a belső erőnek, hanem aki átment ezen hitáltal, testvérek, az az ember tudja, hogy szabad ember vagyok. Szabad vagyok Jézus akaratát cselekedni, és nem kell nekem a test akaratát véghez vinni. Hát ennek örvendezik Pál a Római Levél 8. részében, hogy milyen nagy szabadságunk van nekünk. Korábban nem tudtunk ilyet csinálni, hogy Jézus akaratát tegyük, mert valami mindig megakadályozta bennünk, nem a külső körülménye, bennünk. De mostantól szabadok vagyunk. Hinnünk kell, testvérek, ezt, hogy ha hittünk Jézusban, mint megvált Urunkban, akkor vele össze vagyunk kötve, és ez már a halálába is magával vitt minket, és a feltámadásába is részesített minket. És nálunk lezárult a bűnben való, vagy a testnek való élet korszaka, hogy így mondjam. Szabadok lettünk arra, hogy Jézust kövessük, és az ő akaratát vigyük véghez. És olyanok legyünk, mint ő. És az utolsó ponthoz érek, ez is nagyon fontos, hogy az Úr segít nekünk ebbe a harcba, testvérek.
segítséget ad nekünk ebbe a küzdelmünkbe, ami ismétlem, hogy a halálunkig tart. Különböző intenzitással, különböző módon, de formákban jelentkezik ez a bennünk élő romlottság, de mindig megy ez a harc, és ebben nekünk Jézus segítséget ad. Először is azzal, hogy mit ígért nekünk, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azt ígérte, hogy velünk lesz ebben a küzdelmünkben, az önmagunk romlottsága elleni harcunkban, az önmegtagadás útján, a test elleni küzdelmünk velünk lesz. És ezért ráhagyatkozhatok. De Jézus azt is megígérte, testvérek, hogy a Szent Lelke által munkálkodni fog bennünk. Na most a Szent Lélek csodálatosan dolgozik a hívő emberekben. Ott dolgozik a lelkünkbe, a szívünkbe, a háttérből, titokba, de hatékonyan dolgozik. Megtehetné azt a Szent Lélek, hogy közvetlenül legyőzi a testünk romlottságát, hogy így mondjam, a belőlünk áradó gonoszságot, de nem akarja, hanem be akar minket vonni ebbe a harcba. És azt akarja, hogy mi győzzük le, elhívja azt, hogy Jézusban meghaltunk ennek az ösztönzésnek, és vele együtt föltámadtunk, hogy éljünk az Istennek. A Szentlélek mindig oda terel minket Jézus halálához és feltámadásához. Most is itt van előttünk az úrvacsorában. Te ott meghaltál a bűnnek Krisztussal, és vele együtt föltámadtál harmadnapra, hogy éljél most már az Istennek. A Szentlélek mindig ezt hozza elénk, és ezt vési belénk, és erre tanít meg bennünket. Mert csak így tudjuk legyőzni a magunkban lévő gonoszságokat, meg indulatokat, amik vétekre vinnének minket. És testvérek, nagy segítséget jelent nekünk a kegyelem, abból a szempontból, hogyha el is bukunk. Mert sokszor, mely valljuk meg őszintén, sokszor nagyon is a test akaratát visszük véghez. Mintha letennénk a fegyvert, azt akkor hagyjuk, hogy a test kívánsága sodorjon minket, azt akkor megcsináljuk a bűnt. Akkor mi van? Akkor kiesünk a kegyelemből? Nem esünk ki, testvérek. Mi már nem esünk ki soha a kegyelemből. Hála Istennek, a kegyelem nem ilyen, ki lehet belőle esni. Megtart minket az örök életre. De mehetünk Jézushoz, a kereszthöz, és elmondhatjuk neki, hogy már megint vétkeztünk. Bocsáss meg. És ő azt ígéri nekünk, hogy megbocsát. És élhetünk a kegyelemmel, és újra oda szállhatjuk neki magunkat. Hogyha el is buktunk, fölkelünk, és megyünk tovább, folytatjuk a küzdelmet. Valóban, mint egy csatatéren, hogy a katona ellenet, hogy lehet, hogy ottan vívtak ezek a római katonák, azt valaki fejbe vágta őket, akkor elestek egy kicsit, aztán fölálltak, azt folytatták a harcot, amíg csak bírták. És mi is ilyenek vagyunk, hogy néha elbukunk, lehet, hogy gyakrabban is elbukunk, nem baj, nem akarom a bűnt bagatelizálni, de nem ez a fő lényeg, hanem az, hogy van kegyelem. És újra fölállhatunk, és mehetünk tovább, ne örüljön ellensége, mert elbuktam, de fölkelek. És folytatom a küzdelmet önmagam vétkes hajlamai, meg gonosz indulatai ellen, a test ellen. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy van kegyelem, és lehet újra megtisztulnunk, és lehet újra kezdenünk ezt a harcot. És az utolsó segédeszköz, amit még így fölemlítenék nektek, az a maga az ige. Az ige. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy az igének legyen tere az életünkbe. Tehát akár úgy, hogy otthon is leüljünk a Biblia fölé, és elolvassunk egy részt, és imádkozzunk fölötte, forgassuk a szívünkbe, és úgy induljunk el, vagy úgy zárjuk le a napunkat. Akár úgy, hogy itt van egy istentisztelet, amire eljövünk, és itt tényleg úgy jövünk, hogy az imádságban, és mondtam, hogy nem érdekel a mobilom, nem érdekel a Facebook, nem érdekel az internet, a nem tudom én micsoda, hogy mit fogok majd utána csinálni, mert itt van egy tér, amiben most kifejezetten az Úrral akarok foglalkozni, és engedem, hogy ő is foglalkozzon velem, az ige által. És ebbe, hogy az igével, az igét halljuk, testvérek, ezen gondolkozunk. Ez nem is tudjuk elképzelni, hogy hatalmasan megerősít bennünket az Úr Jézus erre a harcra, amiről itt szó van. Az is, hogy együtt imádkozunk az imádságba, vagy úrvacsorázunk együtt. Vagy éneklünk együtt, testvérek. Ezek rendkívül fontos dolgok. Itt körülöttünk rohan a világ, az istentelenségbe, a bűnökbe, nem érdekli őket semmi, legkevésbé Isten. És akkor mi itt, mint egy ilyen kis szigeten, itt vagyunk, egy nagy áradat van körülöttünk, és itt meghúzzuk magunkat. De ez fontos, hogy van egy helyünk, ahol legalább mi meghúzhatjuk magunkat. És nem őröl fel minket ez az állati rohanás, ami a világban van. meghúzhatjuk magunkat, és az Úr elé állhatunk. Ami teremtünk, ami megváltunk el, és engedjük, hogy beszéljen hozzánk, és tanítgasson minket. És így megerősíthet minket ebbe a test elleni harcunkba és küzdelmünkbe. Mindezeket azért mondom el most nektek, mert ugye korábban beszéltünk arról, hogy Isten munkálkodik a hívő emberekből, hogy a Jézus arcát kiformálja bennük. Mondja Pál apostol, hogy fájdalommal szüllek benneteket, míg kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Ez az Istennek a nagy célja velünk. De ez nem fog megtörténni, ha nem vagyunk hajlandók önmegtagadásra. Hát Jézus azt mondta, hogy aki követni akar engem, az tagadja meg magát és vegye fel a keresztét, különben nem jöhet utánam. Radikális. Enélkül nincs hívő élet. Nincs. A hívő élet az, hogy Jézusra figyelek. Mit akar tőlem? Ezt akarja, azt akarja, Bibliába közli velem, hogy mit akar, hogy akarja. És ami bennem ennek ellenáll, ami ezt meg akarja akadályozni, arra azt mondom, hogy nem. Semmi közöm hozzád. Neked én meghaltam. Hol? A kereszten. Jézusban. És beled támadtam fel Jézus, hogy neked éljek. Segítsen bennünket az Úr testvérek, hogy ezen az úton járjunk a következőkbe, ha eddig nem ezen az úton jártunk volna, és szabaduljon fel a szívünk, és örvendezzen, mert ezek nagy dolgok, és ezeknek, amiket ma is elmondtam, igazán nagy hálára kell bennünket indítania. Szabad így élnünk. Szabad. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy olyan csodálatosan tanítasz minket a Bibliában. Köszönjük néked, hogy a keresztre mutatsz, és azt mondod, hogy ott megváltottál minket, ott áldozatul adtad magad az Istennek, hogy nekünk megbocsásson, mert szerettél bennünket. És köszönjük te néked, hogy te azt mondod, hogy nézzetek mélyebbre, lássuk meg a keresztnek a mélyebb tanítását is, mert ott veled együtt haltunk meg a bűn uralmának, a test uralmának, és veled együtt támadtunk föl az üres sírodból, hogy éljünk neked, hogy cselekedjük, amit te akarsz, és az atyának az akarata szerint járjuk az életutunkat. Köszönjük te néked, Urunk, hogy szabad megtagadnunk minden bűnös vágyat, kívánságot, indulatot, ami fölbukkan bennünk, amely olyan szavakat gerjesztene, indukálna, olyan tetteket gerjesztene és indukálna bennünk, amik istentelenek, gonoszak, ártanak nekünk, másoknak. Köszönjük néked, hogy cselekedhetjük azt, ami szerinted való, ami téged dicsőít, ami a mi javunkat is, a mi boldogságunkat és a körülöttünk élő boldogságát is szolgálja. Köszönjük néked a szabadságot, amit benned kaphatunk, Jézusunk. Nem csak a bűneinktől, hanem a bennünk élő test erejétől, a bűn hatalmából, kényszerítő erejéből is. Köszönjük néked, hogy te szabad emberekké teszel minden benned hívő embert, mert úgy mondtad az igében, hogy aki hisz a fiúban, azt te valósággal szabaddá teszed, és áldunk azért, hogy ez tényleg így is van. Köszönjük néked, hogy szabadok lehetünk a bűneink terhétől, de hatalmától is, még ha a jelenlététől most még nem is. De áldunk téged azért, mert egy napon eljön majd a te országod, és ott olyan dicsőült állapotban leszünk, ahol már nem kell többé harcolnunk a bennünk élő gonoszságok ellen, mert nem lesz már ilyen, mert újjáteremtesz minket, szentségben és dicsőségben, és meglátunk téged úgy, amint te vagy, és egészen téged tükröz majd az életünk, a lényünk. Áldunk téged ezért a reménységért, ezért a vigasztalásért. Köszönjük néked, hogy a végső győzelem a tied lesz, és köszönjük néked, hogy nem hagysz bennünket tovább küszködni, szenvedni, olykor örülni, hanem azt akarod majd, hogy teljes öröm legyen te nálad. Minden harc és minden keserv nélkül. Köszönjük te néked, hogy így jöhetünk most hozzád az úrvacsorához is. Áldott megváltunk, segíts, hogy hitáltal találkozzunk veled, és odaadjuk neked magunkat, és odaszálljunk magunkat arra a harcra, amire éppen halálod és feltámadásod kötelez minket. Segíts bennünket, hogy megújuljunk a szent életre való törekvésben, az odaadásban, az odaszánásban. Kérünk téged, légy közöttünk, áld meg Isten tiszteletünk további részét. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, hirdetem a következőket. Először is az elmúlt héten esküvünk volt Imre Szilárd házasságot kötött Deák Ágotával. Tegnap 16 órakor volt az esküvőjük. Isten áldja közös életútjukon őket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Amint jeleztem, családi napunk lesz 30-án, tehát az utolsó vasárnapunkon, szeptember utolsó vasárnapján, és erre szeretettel hívunk mindenki, családosokat, még nem családosokat, már nem családosokat, ha van ilyen, mindenki szeretettel látunk. Az lesz a családi napunk címe, hogy Isten épülete vagytok. Isten épülete vagytok. Aki részt kíván venni, az kérem, hogy jelentkezzen, mert az ebédet személyre szabottan kell csinálnunk, és nagyjából tudnunk kell, hogy hányan jönnek. Kint az iratterjesztési asztalnál, Áginál elhelyeztünk egy ilyen ívet, és kérem, hogy oda írjátok fel, hogy ki jön és hány emberrel, ha nem egy maga jön. Hadd lássuk azt, hogy mennyi embernek kell főzni. Illetve aki szeretne jönni, vagy nem tud jönni, de szívesen, ad süteményt, aki jön, hozzon, aki meg nem jön, de adjon. Úgyhogy szeretettel látjuk a sütemény adományokat. A gyerekeknek is lesz majd programunk bibliai sportok jegyében. Most a római korral foglalkoznak többnyire, és rómaiak között voltak bizonyos sportok, amik a Bibliában is szerepelnek, különböző, például ez az öldöklés is, meg a birkózás is, az önmagunk ellen való harcnak a kifejezéseképpen. Úgyhogy őnekik ez a program lesz. Szeretettel hívunk tehát mindenkit erre az alkalomra. Még egy hirdetnivalóm van. 29-én, tehát szeptember 29-én Szentesen lesz egy találkozó. Ez a Békés Bánát Csongrádi Egyház megyéknek a találkozója. Most már többedik alkalommal rendezik meg. Hol az elszakított területeken van, hol itt van Magyarországon ez a találkozó. Most Szentesen lesz. 29-én 9 órától lehet regisztrálni, 10 órakor fog kezdődni az alkalom, de több százan szoktak lenni, és mindig regisztrálni kell. Úgyhogy gondolkozzanak ezen a testvérek, hogy ha valaki most mondja, hogy én szívesen elmegyek, akkor mondja nekem majd istentisztelet után, hogy jelezzék nekem valamilyen úton, mert nekem meg tovább kéne jeleznem majd záros határidőn belül az egyházmegye felé, hogy ők is tudják, hogy nagyjából hány emberre készüljenek. Tehát ha van valaki a gyülekezetből, aki 29-én Szentesre szívesen átmenne erre a nagy templomba rendezendő történelmi egyházmegyék, ezek tulajdonképpen, amik itt egykor egybe voltak, Békés, Bánát, ez a vidék, ez egy egyházi terület volt. Most itt Csongrád megyében vagyunk, de ez is annak része volt. Ha valaki szeretne oda menni, akkor jelezze azt nekem. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.